Szeretettel köszöntök mindenkit a jelenések könyvét áttekintő sorozatunkon. Immáron a 29. előadásnál járunk, ugye még két előadás van hátra. Most már könnyű számolni, hogy hanyadiknál járunk, mert még két fejezet van, a 21. és a 22. maradt hátra. A mai alkalommal a 20. fejezetet fogjuk megnézni, ami egészen egyedülálló, több szempontból is. Egyrészt ez a 20. fejezet foglalkozik azzal a híres ezer éves kérdéssel, amit többféleképpen szoktak értelmezni. És a 20. fejezet abból a szempontból is érdekes, hogy Jézus Krisztus második eljövetele utáni időszakra viszi a figyelmünket. És hadd olvassam el a 20. fejezetnek az első 10 versét, és majd a 11. verstől, ami a folytatása lesz ennek a szakasznak, az nem történeti folytatása, hanem újra visszatér majd az ítélethez, az ítéletnek egy korábbi szakaszához. Ezt csak azért mondom, hogy aki figyelte, vagy otthon tanulmányozta a jelenések könyvét, az bizonyára rájött, hogy jelenések könyvében nagyon sok a visszatérés és a párhuzam. Hogy ugyanazt a kérdést, ugyanazt az eseményt, más szempontból visszatérve az elejéhez, de más szempontból újra végignézi. Ez azért fontos, mert a párhuzamok kiegészítik egymást, és megerősítik egymást. Szoktam mondani, és már ez is sokadik ismétlés talán, hogy Jézus élete is, illetve Jézus élete az egyik legfontosabb, vagy a legfontosabb rész, hogy a Bibliának, és 4 evangélium van róla. Nem egy, hanem 4. Tehát 4-szer nézi végig Máté, Márk, Lukács, János, ugye 3 úgynevezett szinoptikus együttnéző, de ott sem hajszál pontosan szoktak egyezni. Némelyik evangélista mást emel ki, egy másik megint mást, de jelenések könyve, amelyik profétikusan tekinti át a történelmet, és leginkább a korunk kérdéséről szól, és a korunknak, a mai embernek a nagy küzdelem szemléletét erősíti meg, aminek ugye az alapja Dániel könyve 2. fejezetéig nyúlik vissza. Tehát minden idői profécia, minden vázlatos, hosszú távú, nagyívű vázlatprofécia Dániel könyve 2. fejezetén alapul. De Dániel könyve például Jézus 2. eljöveteléről csak annyit mond, hogy egy kéz érintése nélkül leszakadó kő, amelyik véget vet a történelemnek. Nem részletez. De mire már odaérünk az úgynevezett 10. vázlat proféciához, javaslom újra Reisinger Jánosnak a 10 vázlat proféciáról szóló füzetét, mire már ideérünk, ahol most járunk, ugye jelenések könyve 12. fejezetétől az úgynevezett nagy küzdelem látomáshoz, itt már kifejezetten részletezi, és kifejezetten nagy hangsúlyt kap, és itt is többszörös párhuzammal tér vissza a korunk nagy eseményeihez. És ha megkérdezné valaki, hogy jelenések könyvének mi áll az igazi középpontjában, én nem tudom, hogy ki mit válaszolna. Most így már a vége felé haladva, nem szoktam így az előadás elején kérdezni, de most hadd tegyek kivételt. És majd a végén elmondom, hogy miért kérdezem ezt. Tehát vajon mi áll jelenések könyvének igazán a központjába? Ha olvastuk és tanulmányoztuk, akkor melyik kérdés, amelyik a leghangsúlyosabb? Tehát egy mondattal, egy szóval. Tessék.
Jézus Krisztus második eljövetele, szerintem.
Igen. Melyik az a tartalmi üzenete vajon jelenések könyvének, amelyik különösen nagy hangsúlyt kap, és sokszorosan ismétlődve tér vissza.
Felkészülés a végidőkre.
Igen, ezek úgy általában jó gondolatok így. Én is hallottam például, és most így elárulom, én is hallottam ilyet, hogy hát Jézus Krisztus trónja áll jelenések központjában. És én olvasgatom jelenések könyvét sokszorosan, de valahogy mégsem. Hanem kifejezetten az ember számára egy nagyon komoly oltalom jelenik meg jelenések könyvének a 2. részében, hogy az ember ne kerüljön bele ennek a nagy Babilonnak a csapdájába, és ne kerüljön az úgynevezett tengerből és földből feljövő fenevad hatása alá, hogy ez a fenevad szó, ezt már tudjuk, hogy ez hatalom. Tehát az ember lelki ismeretét és gondolkodását uralni kívánó hatalom. Teljesen földi, és ezt a területet többszörösen hangsúlyozza, mint egy óvja az embert. Még a mai 20. fejezetünk is vissza fog térni majd ehhez. És hogyha valakinek ez esetleg kérdés, hogy tényleg jót mondtam-e, vissza kell nézni, ellenőrizni kell, hogy tényleg hányszor szerepel az, hogy ez az úgynevezett, nem szeretem ezt a szót, hogy fenevad, de hát így van lefordítva, inkább ez a szó jobb, hogy hatalom, de hányszor szerepel ez? És az, hogy Babilon. Mert ez a kettő összefügg. Kutassunk tovább, mert ettől kifejezetten óvni akar bennünket. Jelenések könyvének itt a második fele, tehát a 12-től 22-ig terjedő hosszabb szakasz. A 20. fejezetet hadd olvassam el, és majd a táblázatot is közben, majd utána fogom kérni, persze addig a szöveget nyugodtan figyeljük. Tehát a 20. fejezet első 10 versét olvasom. És láttam egy angyalt leszállni a mennyből, akinél volt a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözte azt 1000 esztendőre. És vetette őt a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő. Azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. És láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel. És láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyság tételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő. Ez az első föltámadás. Ez a visszautalás, amit itt olvasok, hogy ez az első föltámadás, nyilván az 1000 esztendős időszak elejéről szól. Boldog és szent, akinek része van az első föltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. És mikor eltelik az 1000 esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljönnek a föld szélességére, és körülveszik a szentek táborát, és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűzszál alá, és megemészté azokat. És az ördög, aki elhitette őket, vettetett a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínosztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. Itt majd folytatni fogom, de nézzük meg ezt a 10 verset, hogy miről is szól. Először is egy nagy kérdés, hogy itt megjelenik egy olyan kép, hogy leszáll egy angyal a mennyből, akinél volt a mélység kulcsa és egy nagy lánc a kezébe. Egy egészen egyedülálló képet használ itt. És azt olvassuk ezután, hogy megfogja a sárkányt, azt a régi kígyót. Foglalkoztatott nagyon engem, hogy a mennyei világnak mi az igazi alkotmányos alapja. Éppen ahogy Magyarország alaptörvénye megváltozott 2011-ben, akkor volt egy bibliakörös hallgató, egy mérnök barátunk, aki föltette ezt a kérdést, hogy hát ha vannak földi országok, és a földi országoknak van alaptörvénye, van alkotmánya, és ugye mindig az alkotmányra építik az országok egyes törvényeit. És ugye az alkotmánybírák azt vizsgálják, hogy a fölépített törvény az összhangban van-e az alaptörvénnyel, az alkotmánnyal. Ezt érti mindenki, ezt a gondolatot? Remélem nem túl bonyolult. És úgy fölteszi ez a mérnök a kérdést, hogy vajon a mennyei világnak van-e alkotmánya és alaptörvénye. Én akkor addig nem gondolkoztam ezen a kérdésen, de ez lett az egyik kedvenc témám. Mert annyira jól beindított egy kutatást bennem is, hogy elkezdtem a Biblián belül utánajárni ennek a kérdésnek, hogy annyira izgalmasnak és fontosnak tartottam, rájöttem egy csomó vallásos hibára. Mert igazából a 10 parancsolatot is nagyon rosszul tudjuk képviselni, hogyha levesszük az alaptörvényről. És bizony ettől szenved nagyon sok ember, azok is, akik törvény által akarnak megigazulni, és azok is, akik törvény nélkül. Egyik sem fog sikerülni. Most, ha valaki túlzásnak érzi, amit mondok, kérdezzen csak majd vissza. De az igazi alaptörvénynek az egyik alapja a szeretet, amiben benne van az igazság. És meg szoktam kérdezni, hogy vajon melyik a másik? Az Isten a maga a szeretet. Ugye a Bibliának a legegyszerűbb gondolata az, hogy az Isten a szeretet. De Jézus magáról azt is mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És melyik a másik? Szoktam emelni a kezemet, hogy ez az egyik alaptörvény. Azért van két karunk, mert van egy másik is. És figyeljük meg, nagyon életszerűen vagyunk megalkotva, mert a két alaptörvényre van a 10 parancsolat elhelyezve. Ennyire életszerű a Biblia. Hogy kéznél legyen minden. És azért fontos a másik, mert az Isten másik nagy alkotmányos alapja, egy teremtmény csak akkor lehet boldog, ha szeretve van, de ha igazságosan van szeretve, de közben mit kap meg a teremtőjétől? Szabadságot. A szabadságot. És nagyon sokan nem gondolnak erre. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tehát minden olyan, ez nagyon egyszerű, minden olyan egyházi közösség, minden olyan emberi kapcsolat, ahol a szabadság hiányzik, ott nagy a baj. Ott nagy a baj. Mert az Istennél megvan a szabadság, és szoktam a gyerekeket is kérdezni, nem akarok eltérni ettől a témától tényleg most, hogy rövid legyek igazán, de a gyerekeket is meg szoktam kérdezni, hogy a mennyei angyalok, tehát a mennyben az angyalok, az Isten világában mindig azt csinálhatnak, amit akarnak? Mert a gyerekek világában ugye a szabadság az, hogy azt csinálok, amit akarok. Mindig. Ez a szabadság. Próbáljuk meg a gyerekeket megkérdezni. Tehát amikor kötelezik őket, tehát valamit nem szabad, vagy valamit kell, akkor elvész a szabadság érzés. És a gyerekek azt szokták válaszolni, hogy az Istennél az angyalok nem azt csinálnak, amit akarnak. Pedig azt kell mondanom, hogy mindig azt csinálnak. Mert az angyalok, a mennyei angyalok mindig igazat és szeretetteljeset akarnak csinálni. És ezt szabadon teszik. Semmi mást nem kívánnak, csak igazat és szeretetteljeset. És ezt mindig tehetik. Mindig összhangban vannak, mind a két. És ha az egyiket a másik ellenében akarom felhasználni, akkor azonnal felborul az Isten világrendje. Azonnal felborul. Hogyha kötelező a szeretet, vagy kötelező az igazság, és megszűnik a szabadság, akkor már is nem lesz az ember boldog. A sátán a másikkal élt. Azt mondja, hogy nekem kell a szabadság, de nem kell az igazság és a szeretet. Én egy másfajta gondolkodásmódot akarok szabadon érvényre juttatni. Na ez a sátáni gondolat. Amikor, és Pál apostol a Galata levélben ezt kezeli, azért mondom, ezt ide tartozik mindjárt, mert vissza fog köszönni a 20. fejezetnél ez a gondolat. És azért fontos ez, mert Pál a Galata levél 5. fejezet 13. versében azt mondja, hogy atyám fiai, ti szabadságra hívattatok el. Tehát nagyon szép, hogy mondja, ti szabadságra hívattatok el. Csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Tökéletes összhangot mond Pál is erről a kérdésről. Van a Bibliában erről elég sok gondolat, csak ezt az egyet emeltem ki, hogy mi szabadságra hívattunk el. Ebben a világban nagyon kevés az igazi szabadság. Nagyon kevés. És mi szabadságra hívottunk el. De nem azért, hogy ürügyet találjunk bármi kívánságunknak, hogy szeretetlenül vagy igazságtalanul élhessünk. Azt mondja, nehogy ez ürügy legyen a testnek. Sátán használta ürügyül a saját eszméhez, ezért ment tönkre. És gyógyíthatatlanul sajnos. Tehát a szabadsággal nagyon vissza lehet élni. És azért fontos ez, mert itt találkozunk azzal, hogy ugye az Isten sátánnak is évezredeken át fönntartja az életét. Tehát gondoljuk csak meg, hogy egy olyan világban élünk, ahol a sátánnak, magának, Isten ellenségének is az élete a teremtőjétől függ. És hogyha a teremtőjétől függ sátánnak is az élete, akkor gondoljuk meg, hogy azt támadja az Istent, aki az életében függő viszonyban van tőle. És az Isten nem azt mondja, hogy hát ha te engem támadsz, akkor én visszavonom tőled az élet jogát, hiszen nekem köszönheted te az életedet. Ugye ezt tartanánk logikusnak. Hogy hát ha Sátán megtámadja a teremtőjét, ellene dolgozik, még az életére is tör, minden módon, akkor az Istennek bármelyik pillanatban hatalmában állna Sátántól az életet visszavonni, és azonnal megszűnne létezni. És ezt bárki bánná? Valahogy érdekes gondolat születik itt. És az Isten a legnagyobb ellenségének folyamatosan föntartja az életét. Meddig? Egészen addig, ameddig minden teremtményének a lelkében világossá nem válik, és egyértelművé nem válik, hogy azonosul azzal, amit Sátán állít, vagy éppen teljesen lemond róla. Azonosul-e azzal, amit az Isten tart jónak és igaznak, vagy éppen teljesen lemond róla. És amikor ketté válik az emberiség, és minden teremtett lény eldönti, hogy melyik oldalra akar állni, szabadon, önként, belátása szerint, akkor jön el a vég. Tehát ezzel lehet sietetni, vagy késleltetni. Tehát lehet időt húzni, vagy Péter levelében olvassuk, hogy akik várjátok, és siettetitek az Úr napjának eljövetelét. És itt különös, hogy azt olvassuk, hogy egy angyal leszáll az égből, akinél volt a mélység kulcsa, mindjárt tisztázzuk ezt, és mi az, hogy mélység, egy nagy lánc a kezében, és megfogja a sárkányt. Ez az, hogy megfogja. Na, eddig soha ilyet nem olvastunk a Bibliában. Itt olvassuk először, hogy van valaki, aki Sátánt megfogja. Innentől ő már nem teheti azt, amit akar, megfogja. Innentől neki lezárt lesz a története. És ugye korábban olvastuk már a 19. fejezetben, hogy öröm ének volt ugye a Babilon leomlása és bukása felett, és elvettetése felett, és ezt szoktam is mondani, itt újra vissza fog ezt térni, hogy nem az emberölés a legnagyobb tragédia, hanem a hitetés. Majd mindjárt ezt látni fogjuk újra itt ebben a fejezetben. És azt olvassuk, hogy leszáll ez az angyal az égből, tehát, és nála volt a mélység kulcsa. Mi ez a mélység? Nagyon egyszerű, tehát nem kell nagyon sokat gondolkodnunk rajta, vagy messzire mennünk. A Biblia legelső lapjára lapozunk, és mindjárt a második versnél ezt olvassuk, a Biblia legelején. A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén. Itt van a mélység. Mikor, mit nevez a Biblia mélységnek? Amikor a föld kietlen és puszta. Kietlen és puszta és sötétség van. Ezt nevezi mélységnek. A föld kietlen és puszta és sötétség van a mélység színén. De mivel itt a teremtés kezdődik, ezért ezzel folytatja a teremtésnél, hogy és Isten lelke lebegett a vizek felett, mert ezt nem hagyta így. A történelem végén, itt viszont Jelenések 20. fejezetében pedig azt látjuk, hogy itt is a mélység kulcsa van az angyalnál, és megfogja a sárkányt, és a harmadik versnél azt olvassuk, hogy és veti őt a mélységbe. Mi a mélység tehát, amikor a föld kietlen és puszta? De itt nem a teremtés kezdődik, hanem amikor már a történelem lezáródik. Újra kietlen és puszta. Újra kietlen és puszta. Mert hol vannak azok, akik rajta laktak? És akik itt éltek? Hol vannak? És erről szól ez az ezer esztendő, és azt olvassuk, hogy nagy lánc van ennek az angyalnak a kezében. Mindjárt kiderül, hogy ez a lánc, ez mit jelképez. Veti őt a mélységbe, bezárja, bepecsételi ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket. Tehát ezért mondom azt, hogy itt nem csak, mert Sátánról Jézus maga mondta azt, hogy ember ölő volt kezdettől fogva, nem állott meg az igazságban, hazug ő, hazugság atya, és itt nem azt mondja, hogy ne öljön meg senkit, hanem az, hogy ne hitessen el senkit. Emberölő Sátán. De a leghatalmasabb és végzetesebb eszköze az emberölésre nézve a hitetés. Nagyon fontos kérdés a hit, mert az életünket a hit alakítja. Nem az, hogy hívőnek nevezem magam, nem az, hanem az a hit, amit a Biblia nevez hitnek. Ahogy az ember belül gondolkodik, olyan ő, ugye olvassuk példabeszédek könyvében, de amilyenek belül vagyunk, az valamiféle igazi hitvilág. Szokták mondani, hogy mindenki hisz valamiben. Az is, aki azt mondja, hogy én nem hiszek. Az abban hisz, hogy nem hisz. Most csak játszok a szavakkal, persze. Tehát veti őt a mélységbe, bezárá és bepecsételi ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket. Tehát itt a földön nincs nép. Nincs kit elhitetni, míg betelik az ezer esztendő. És azt mondja, hogy ezer esztendeig Sátán itt a mélységre van korlátozva, amikor kietlen és puszta a föld, és azt mondja, azután el kell neki oldoztatni egy kevés időre. Tehát különös, hogy ezer esztendő végén Sátánnak újra lesz valami élettere. Miért? Itt marad a kérdés, pár perc múlva szeretném megválaszolni. És azt olvassuk, hogy láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel. És láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért. Emlékszünk, hogy Jelenések könyvében, sőt a Bibliában korábban is hol olvastunk erről? Már az 5. fejezet szólt erről, a mennyei Isten tiszteletnél. Bocsánat, az 5. pecsét, nem az 5. fejezet, hanem az 5. pecsét, már is mondom pontosan, a 6. fejezetben a 9. vers, amikor az 5. pecsétet fölnyitotta, akkor azt mondja, hogy láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért. Tehát mint egy, nyilván itt a Bibliát talán félre, ha félre akarnánk érteni, akkor azt mondhatnánk, hogy hát az emberi lelkek úgy szádogálnak, mikor a Biblia ezt határozottan leszögezi, hogy a halottak nem élnek. Tehát külön le kell írja a Biblia, Ézsaiás könyve 26. fejezete tartalmazza ezt, hogy a halottak nem élnek. Tehát az az eszmeiség, hogy egy halott már dicséri az Istent, ez tévedés, a halottak nem élnek, nem dicsérik az Urat, sem gerjedezésük, sem szeretetük, sem gyűlöletük, semmiük nincs, semmi dologban, ami az ég alatt történik. Az Isten őrzi minden teremtményének az erkölcsi mi voltát, mint emléket. Ugye mi is képesek vagyunk bizonyos fokig erre, hogyha valakit ismertünk, és az elaludt, meghalt, akkor emlékeinkben tudjuk hordozni. De visszaadni az életet nem tudjuk nekik. De még ugye szoktunk álmodni is azokkal, megjelenik a múltjában egy-egy mozzanat, tehát ismeri az emberi agy ezt, na az Isten tökéletes hatalommal és bölcsességgel úgy tudja megőrizni minden embernek a személyiségét, hogy az az ember éppen elégett, vagy csak betegségben halt meg, hogy tisztes temetést kapott, vagy bocsánat, felrobbant, vagy éppen valami vízbe fúlt. Tehát nem tudom, hogy tehát tragédia, amiket mondok, tudom, de az Istennek nem a test a probléma, hanem az Isten erkölcsi mi voltánál fogva tudja visszaadni az ember számára az életet. Ő testet tud alkotni. Az Istennek nincs szüksége anyagra ahhoz, hogy teremtsen. Szeretném hangsúlyozni, az Istennél a teremtés az nem neki gyürkőzés, hanem erkölcsi kérdés. Erkölcsi kérdés, etikai kérdés. A szeretet megosztásának a kérdése, és nem hatalmi kérdés. Ugyanúgy, ahogy Sátán életét sem hatalmi oldalról akarja megszüntetni, hanem erkölcsi oldalról. Ezért tartja fönn az ellenségének is az életét, mert az Istennek volna hatalma elvenni az ellenségének az életét, de nem teszi, mert neki erkölcsi belátásra van szüksége. Már nem neki, hanem hogy a környezetében élők, az Isten teremtményei lelkében, ha egy döntést látnak az Istentől, tehát ha mi, mint teremtmények, felfogjuk azt, hogy az Isten ítél. És az Isten ítéletéről valamiféle képet alkotunk, hordozunk magunkban. És az Isten a legjobb indulattal keresi a teremtményeinek az örök életét, mindent azért tesz meg, hogy minden módon megtartson embereket. Senki felől nem gondolkodik úgy az Isten, hogy kitegye őt a mennyből. Hát akkor miért halt volna meg? Hát ha Krisztus meghalt az emberért, akkor mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent az embernek? Az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Olvassuk, hogy 1 Timóteus 2.4. Az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Éppen most érünk oda, ahol hangsúlyt kap újra a Bibliában az, hogy sajnos sok ember nem akar üdvözülni. Nem akar örök életet nyerni. Nem az Isten zárja ki azokat az embereket, akik pedig úgy akarnak örök életet nyerni, de nem sikerült nekik, és az Isten kizárja őket. Nem. Az Isten minden embert be akar juttatni az örök életre, de az emberek nem akarnak. Hányszor akartam, mondja Krisztus a zsidó nép felett, és te nem akartad. Azt mondja, én akartam, te nem akartad. És itt igazából erkölcsi vitában nem fog szállni a teremtmény, nem azért, mert nincs lehetősége, hanem mert belátásra jut, hogy tényleg nem akartam. Tényleg nem akartam. Igaz. De itt arról szóltunk már, hogy akik megölettek az Isten beszédéért, azt mondja, azoknak lelkeit látja, mint egy megjeleníti az igazság szolgáltatást előre, holott még nem valóságos a föltámadás, ezért mondja így, hogy mint egy előre a képét láttam annak, tehát mint a lelkeit, azt a képét láttam annak, hogy akiknek fejüket vették az Isten beszédéért, a Jézus bizonyságtételéért, akik nem imádták a fenevadat, figyeljük, itt szerepel újra a fenevad kérdés, hogy akik nem imádták a fenevadat, de lehet, hogy ez az életükbe került. Finoman itt is jelzi, hogy nem imádták ezt a hatalmat a történelem végén, de ezért az életükkel fizetnek. Marad a kérdés. Nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre. Na, ők éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. Kik ők? Tehát megint visszaköszön, ugye, amit kérdeztem, hogy mi áll a Biblia középpontjában. Újra nem imádni a fenevadat, sem annak képét, sem annak bélyegét fölvenni homlokra vagy kézre. Élnek és uralkodnak a Krisztussal ezer esztendeig. Mit jelent élni és uralkodni a Krisztussal ezer esztendeig, miközben ezer esztendeig Sátán meg lesz kötözve? Most kérném szépen egy kicsit a táblázatot, ahol az ezer esztendő is szerepel. Ugye ott látjuk a tábla jobb felén, ugye a földi történelem kiértékelése viszonylag kisebb betűvel oda van írva a vastag vonal fölé, és alatta ott van, hogy 1000 év. Ugye ott van még alatta a kapcsos zárójel alatt, hogy a 20. fejezet, hát itt járunk most. És ugye ott az ábrán látható, de nyilván a szövegből derül ki, meg lehet ezt kérdőjelezni és vizsgálni, hogy vajon ez az ezer esztendő. Sokan úgy hiszik, hogy ez Krisztus második eljövetele előtt lesz. Pedig itt látjuk, hogy ez Jézus második eljövetele után lesz, és mindjárt elmondom, hogy miért. Amikor Krisztus visszatér az ég felhőiben, ezt Pál apostol leírja a Tesszalonikai első levél 4. fejezetében. Csak nagyon röviden odalapozok. A Tesszalonikai első levél 4. fejezetében, a 14. verstől egy rövid szakaszt, néhány verset olvasok. Tehát Tesszalonikai első levél 14. versétől egészen a 17-ig. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és föltámadt, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Ugye itt a halálról beszél és a föltámadásról. És mondja, ha hisszük, hogy Jézus meghalt és föltámadt, azonképpen az Isten előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Itt nem térek most ki erre, de úgy tűnik, hogy Pál valamiért azonosítja magát azokkal, akik így mondja, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig. Most mondom, erre nem fogok kitérni, de beszélgethetünk róla. Szóval éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Tehát Pál itt magyarázatot ad arra, mert akkor 2000 évvel ezelőtt úgy tűnik az volt a közhiedelem, hogy akik élve látják meg Jézus második eljövetelét, akkor nem tudták még, hogy most ők annyira várták, hogy kérdezték Jézus, hogy nem ez időben állítod helyre az országot Izraelnek? És eltelnek évek, és annyira várták, olyan jó volt Jézus jelenléte, amikor itt élt a földön, hogy várták nagyon gyorsan vissza. És Pál, aki néhány évtizeddel, ugye 2-3 évtizeddel Jézus itt léte után írta a leveleit és tevékenykedett, ő akkor ezt látja, hogy az emberek mintha azzal a közhiedelemmel küzdenének, hogy akik élve látják meg Jézust, azok hamarabb fogják meglátni, mint azok, akiknek még föl is kell hozzátámadni. És azt mondja Pál apostol, hogy nem, nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Nem előzzük. Senki nem előz senkit. Itt nincs versengés. Az örök élet felé nincs versengés. A Biblia ezt külön mondja is, hogy olyan szokásuk az Isten gyülekezeteinek nincsen, hogy versengés. Ahol versengés van, ott meg nincs az Isten lelke, meg nincs az Isten jelleme. Nincs versengés ott. Azt mondja, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Csak most hozzáteszem, hogy ma viszont mi a közhiedelem? Inkább az, hogy akik elaludtak, azok már dicsérik az Istent, mi meg még itt szenvedünk az életben. Tehát megfordult a közhiedelem ellentétes irányba. 2000 évvel ezelőtt az volt, hogy akik élnek, azok látják meg hamarabb. Most meg az inkább terjed, hogy akik meghaltak, azok már dicsérik az Urat. Hát mind a kettő téves. Itt senki nem előz senkit, és eleve a lélek halhatatlanságát, hogy a Biblia megtagadja. És együtt hal meg, ha úgy tetszik, az ember, a lelkének nincs különálló léte, hanem így fogalmaz, hogy az Istenhez visszatér az ő lelke, aki adta volt azt. Szoktam mondani ezt a villany példát, hogy ha lekapcsolom az áramot, akkor nem világít. Azt nem tudjuk éppen, hogy most működőképes-e vagy nem, ha nem kap áramot, de ha kap áramot, akkor látjuk, hogy világít. És hova lesz az áram? Viszont megy a kapcsolóba. Tehát hogy fogalmazza meg, hogy most hol van az az áram, hol van az az életenergia, ami az embert életben tartja? Hát visszatér Istenhez. Csak így finoman elrejti, hogy az Istentől van az életünk, az, hogy dobban a szívünk, az, hogy bizalommal alszunk el este, és abban a reményben fogunk, hogy holnap reggel újra dobogni fog a szívünk, és egész éjjel kijáratja a mi szívünket. Nem kell elemet cserélni. Igen, vagy nem kell lekapcsolni, meg újraindítani. Tehát egyszerűen az ember olyan természetes bizalomban éli a napjait, de nem hálás érte, hanem szinte elvárás szerint természetesnek vesz, hogy hát itt élek, és én is akarok. Igen, de gondol valaki arra, hogy az Isten adja az, hogy lélegzünk, dobban a szívünk, és nem hagyja abba éjszak, amikor öntudatlanok vagyunk, akkor sem. Nagyon egyszerű élet, mindennapos dolog. De nem érek rá ezzel sokat foglalkozni, hanem azt olvasom itt, hogy maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és föltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Tehát Pál olyan kedves tapintattal azt mondja, hogy amikor Krisztus visszatér az ég felhőiben, akkor föltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Itt elmondja Pál azt a képet, ami Krisztus második eljövetelekor megtörténik. Tehát azok, akik így mondanám egyszerűen igazakként haltak meg bármikor a történelemben, azt olvassuk, hogy föltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Szóval azután, akik akkor élnek a földön, szóval azokkal együtt, akik föltámadnak, elragadtatunk együtt a levegőbe. Tehát érzékeltető, hogy Krisztus a második eljövetelekor még ide nem teszi le a lábát. Ugyanezt maga Krisztus is elmondja Máté 24. fejezetében, hogy amiképpen a villámlás ellátszik napkelettől napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. És azt mondja, ha azt mondják nektek, hogy a mezőn van, ki kell menni valahova, ide kell menni, ott a Krisztus, vagy belső szobába ide kell jönni, ott a Krisztus, azt mondja, ne higgyétek. Ne higgyétek. Tehát nem véletlenül óvja, hogy nagyon ide kell, vagy nagyon, tehát nagyon nyílt, vagy nagyon zárt területekre van szükség. Azt mondja, a Krisztus eljövetelére készüljön az ember, tehát jó volt, aki ezt mondta, ez igaz, csak itt előtte van egy hitető munka, amit azért érdemes figyelembe venni, hogy az ember ne kerüljön egy hitető hatalom alá. És itt ennyi képet mond tehát. Föltámadnak, és akik pedig élnek, elváltoznak, és elragadtatunk, így mondja. És a levegőbe. Tehát Krisztus onnantól mit csinál azokkal, akiket úgymond fölemel a levegőbe? Eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Hol? Egy nagyon játékos gondolatot mondok, mert ugye hívő emberek szoktak egymással beszélgetni, hogy én már úgy vágyok a mennyre, vagy a mennyei életre, tehát a menny a szóhasználat. Másik beszélgetésben meg azt mondják, hogy milyen szép lesz majd az újjáteremtett föld. És valaki, aki mondjuk kevésbé ismeri a Bibliát, gondolkodik, és azt mondja, hogy micsoda logikátlanok ezek a keresztények. Most ti a mennybe akartok menni, vagy az újjáteremtett földre? Vagy most a kettő ugyanaz, vagy nem, vagy valami képzavar, hogy mi van itt? Most menny, vagy föld, vagy hogy van ez? Mi? Nagyon egyszerű. Szoktam mondani, hogy mennyre, vagy a földre készülünk. Ebben a sorrendben. Csak ennyi a válaszom. Ebben a sorrendben. Itt van valami, ami az ítélet része. Ugye az ítélet a korábbi táblázatunk szerint már elkezdődött 1844-től, ezt a dátumot a leghosszabb idői profécia közölte. Ugye ott is van a táblázatnál a legutolsó dátumszerű szám, 1844. Az, hogy onnantól Krisztus második eljövetele mikor van, ott az kérdőjel. Ott van fönt is, hogy Krisztus második eljövetele. Nem tudjuk az időpontját. De az ítéletnek nincs vége Jézus második eljövetelével. Miért? Miért? Hát itt olvassuk ezt az eseményt. Sátánt megkötözi az eresztendőre, az élő igazakkal pedig együtt lesz Krisztus, akik élnek és uralkodnak vele, hol? A mennyben, ezer esztendeig. A nagy kérdés, hogy mit csinálnak? Mi ez az élni és uralkodni vele ezer esztendeig? Nagyon egyszerű lesz a válasz, sőt, korábbi előadásban már erre előre utaltam, és már szóltunk erről, és beszélgettünk, úgyhogy csak ismétlés lesz, esetleg egy picit hangsúlyosabban. És azt mondja, hogy a többi halottak, tehát akiket nem támaszthatott föl Krisztus az örök életre, a Jelenések 20:5-ben olvastuk, a többi halottak pedig meg nem elevenednek, tehát addig ők halottak maradnak, addig még be nem telik az ezer esztendő. Tehát van egy ezer esztendős időszak, amíg az igazak, akik valaha éltek a földön, és a történelem végén is, akik élve látják meg Krisztust, elragadtatnak vele ezer esztendőre, a többi halottak pedig ezer esztendőre úgy maradnak halottak. Ennyire egyszerű a kép. Azt mondja, hogy boldog és szent, akinek része van az első föltámadásban. Különös, hogy említi, hogy első föltámadás. Emlékszünk, és itt folytatja, hogy ezeken nincs hatalma a második halálnak. Emlékszünk még, hogy hol említi a Biblia először ezt a kifejezést, hogy második halál? Hol van a Bibliában szó legelőször arról, hogy második halál? Az, igen, aki győz, annak nem árt a második halál. Hol van ez, és mikor, és hol hangzik el, és kiknek, és hogy? Miről szól ez? Igaz az ige, csak életszerűen helyezzük el, hogy hol és kinek szól, és kitől? Emlékszünk még Jelenések sorozat viszonylagos eleje, Efézus, Szmirna, szmirnai levél. A szmirnai levél kikről szól és kiknek szól? Azokról szól, akiket a császár kultusz idején mártíromság és komoly üldözés ért. És Krisztus nekik mutatkozik be akkor, hogy az első század végétől egészen a negyedik század elejéig tartott ez az időszak, és nekik mutatkozik be Krisztus úgy, hogy én is halott voltam, és ímé élek. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Aki győz, annak nem árt a második halál, mert az első árt. Az elsővel meghalnak. Lehet, hogy korábban, mint kéne. Lehet, hogy nem érik meg az időskort. Tehát Jézus nagyon életszerűen bátorítja őket, hogy te ne az első haláltól félj, hogy az most 20, 30, 40, 50, 60 éves korodban történik. Ne attól félj, hanem attól, hogy aki győz, ugye erkölcsileg győz, az lehet, hogy itt a földön hamarabb hal meg. Hát ki volt az első meggyilkolt ember? Az első meggyilkolt ember a földön? Ábel. Hamarabb halt meg, mint kellett volna? Hány éves volt? Nem tudjuk. Nem tudjuk. De biztos, hogy Káin a gyilkosa továbbért. Még továbbért. Tehát az ártatlan halt meg a földön is először. Na de Ábelnek az örök életét az Isten biztosítja? Ugye a lelkünk nyugalmával azt mondjuk, hogy igen, akkor magunk felül miért aggódunk? Nem büszkén kérdezem, és senkiben nem akarok magabiztosságot kiváltani. Nem ez a cél. Hanem az aggodalomra való rákérdezés a célom, hogy mi az aggodalmunk oka? Ha az Isten azt akarja, hogy örök életet nyerjen az ember. Akkor azt mondanám, majd mindjárt kiderül, nem megyek előre, egy néhány mondattal ez szépen helyre tehető lesz. Azt mondja, hogy boldog és szent, akinek része van az első föltámadásban. Hát erre lehet készülni? Igen, hát erről szól a Biblia. Erről szól. Az egész Biblia e felé irányítja a hitünket, az erkölcsi céljainkat, hogy boldog és szent, akinek része van az első föltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele ezer esztendeig. Kik? Akiknek részük az első halálban volt? Igen. Akkor kit von be Krisztus, hogy uralkodjanak és papjai legyenek ezer esztendeig? Ha úgy tetszik, mindenkit. Mindenkit. Miért? Azért, mert, és ezt már mondtam, csak ismételem ezt a gondolatot, hogy egy örök élet kezdésénél mennyi lesz az örök élet? Ugye nagyon furcsát kérdezek. Ugye nagyon érdekes kérdés, mert ugye egy véges elmével és egy számtani végtelent is, ugye matematika órán mindig ki kellett jelölni valamekkora szakaszt. És végtelent ugye a fektetett nyolcassal jelöltük, és ott játszottunk, emlékszem, gyerekekkel, és hogy a végtelen az mennyi. Tehát hol a vége a végtelennek? Tehát úgy az emberi agy úgy megáll ezen a ponton. A végtelenhez képest az ezer, az mennyi? Ugye? Hát most matematikusan elkezdünk gondolkodni. Hát az ezer esztendő a végtelenhez képest az meghatározhatatlanul semmi. De a mostani 70-80 évünkhöz képest az ezer esztendő az mennyi? Az meg sok. Hát viszonyítás kérdése. Na mire kell ez az úgynevezett ezer esztendő, ahol az igazak élnek és uralkodnak a Krisztussal ezer esztendeig? Nagyon egyszerű és életszerű kérdés van a torkunkban, ha úgy tetszik. Most, ha már egyszer örök életünk van, akkor mi gondunk lenne? Mi más gondunk lenne? Miért nem lehet örömmel örülni? Most mit kell itt még ezer esztendeig paposkodni, meg uralkodni? Emlékszünk, nem tudom, ki volt itt, de ha szeretet szerint gondolkodik valaki, akkor nagyon nem mindegy neki, hogy csak ő van ott, vagy ott van-e a másik. És ez a másik az mindegy, hogy kicsoda. Hozzám közel álló rokon, vagy egy barát, vagy egy szomszéd, vagy egy ismerős, mert amikor beleképzeli egy kicsit az ember magát az örök életbe, és azt mondja, hogy jó, elképzelem, ott vagyok. Most akkor maradéktalan örömmel és örömújongással elkezdem az örök életet, hogy éljen, itt vagyok, megvan az örök élet. És a következő pillanatban mi a gondolat? Hol a másik? Ha valaki, tehát önző ember eleve nem nyer örök életet. Tehát aki nem törődik a többivel, az eleve ki van zárva, hogy a maga örök életének felszabadulton tudna örülni, mert egy önző örök élet öröm lenne. Az valahogy ez így diszonáns, nem jó, kizárja egymást. Ha viszont valaki nagyon nagy szeretettel bír, az meg azonnal arra gondol, hogy de hol a társam? Hol van ez? És hol van az? Hol van? Ő nem nyert? És ez, és sorolnám a neveket, és hol vannak? Tehát most, ha szeretet szerint élek, akkor nem a magaménak örülök, hanem hiányzik a másik. És gondoljuk meg, hogy a legnagyobb fájdalma nem a teremtménynek lesz, hanem a teremtőnek. Aki az életét adta, de nem becsülték, és nem adhat örök életet, mert újra fertőzné az örök életet az, aki bűnösként visszakapná. Emlékszem, Nyíregyházen volt egy bibliakör, és egy bírónő, egy nyíregyházi bíróságon dolgozó bírónő ott volt a bibliakör, és olyan természetesen beszélgettünk ezekről a kérdésekről, és emlékszem, ez a bírónő, hogy megállított azt, hogy van az a bibliavers? És azt a bibliaverset említettük akkor, és beszélgettünk egy keveset róla, hogy ha kegyelmet nyer a gonosz, ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot. Az igaz földön is hamisságot cselekedne, és nem nézné az Isten méltóságát. Ez egy törvényszerűség. Ha az Isten kegyelmet adna a gonosznak, az igaz földön is hamisságot cselekedne, és nem nézné az Isten jellemének a tisztaságát, nem érdekelné. És emlékszem, ez a bírónő nagyon körbe akarta járni ezt a kérdést, mert ugye bíróként esetleg a végére. Visszaeső lenne, köszönöm, igen, jó, köszönöm. Igen, visszaeső maradna. Tehát nem, igen, mi ismerjük ezeket a fogalmakat, de nyilván az Isten kiválóbban tud ítélni és belelátni ezekbe. Azért vár, mert türelmes. Azért vár, hogy kegyelmezzen. Azért fenséges ő, hogy örök életet akarjon adni. Szóval az ítélet Isten az Úr, de boldogok, akik őt szolgálják. És azt mondja tehát, hogy ezer esztendeig az Isten arra szánja ezt az időszakot, hogy válaszoljon az örök életet nyert embereknek, hogy akik nem lehetnek ott, miért nem lehetnek ott. Ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés. Mit gondolunk, ide belefér még a sírás? Ugye? Ide még bele. Tehát elkezdődik az örök élet, de ha úgy tetszik, még a sírásnak nincs vége. Ezért nagyon fontos, mert majd a következő fejezetben fogjuk olvasni, az ezer esztendő utáni 21. fejezetben, azt mondja, figyeljük a 4. verset, előre szaladok most a következő témánkhoz, de csak ezt az egy verset olvasom el, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, majd az ezer esztendő végén, nem az elején. Nem Jézus második eljövetele lesz a nagy boldogság, hanem az ezer esztendő vége lesz az igazi nagy boldogság, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé. Hát a második halál az halál? Ugye? Hát természetes, hát ott a nevében is ott van. A második halál az halál. A második halál az mikor van? Az ezer esztendő végén. Rögtön odaérünk, és mondom, hogy ez mi. Tehát az ezer esztendő alatt még kimondható az, hogy nincs többé halál. Az ezer esztendő alatt még nem mondható ki, mert az ezer esztendő végén még lesz. Értjük ezt? Tehát az, amit a Jelenések 21.4 mond, az az ezer esztendő utánról szól, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász. Gyász. Mert ha úgy tetszik, az ezer esztendő alatt még lesz gyász. Akárhogy is gondolkodunk, lesz. Lesz. De a végén azt mondja, hogy nem lesz. Sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők, különös, hogy 6 plusz 1000 évet úgy nevez, hogy elsők. A 7000 év, 6000 éves emberi történelem, meg ez az 1000 év még hozzátéve, ez a végtelenhez, az örökhöz mennyi? Azt mondja, na ezek az elsők. Azt mondja, ezek elmúltak. Tehát ennyire magasra akarja emelni az ember gondolatát a Biblia, hogy itt 1000 évekről visszamenőleg, meg előremenőleg, meg áttekintőleg tanuljunk meg gondolkozni. És ne az idő sokkoljon bennünket, hanem egy kicsit az Isten erkölcsi mélységét akarjuk megérteni, hogy ő hogyan bánik a teremtményeivel. Neki nagyon nem mindegy, egy sem. Egyetlen egy ember sem vész csak úgy véletlenül. Jaj, véletlenül, ezt most nem jól ítéltem. Tehát ilyen nincs az Istennél. Ez majd mindjárt kiderül, erről szól a 11. fejezet, vagy a 11. verstől az a rövid szakasz majd. És azt olvassuk tehát, hogy az ezer esztendeig Krisztus papjai lesznek, és vele uralkodnak, és ezután a 7. fejezet, vagy bocsánat, a 7. vers azt mondja, és mikor eltelik az ezer esztendő, emlékszünk, azt olvastuk a 20. fejezet 3. versében, hogy el kell Sátánnak még oldoztatni egy kevés időre. Na most olvassuk a 7. verstől. És mikor eltelik az ezer esztendő, a sátán eloldatik az ő fogságából. Minek? Hát minek? Mit csinál az Isten? Kérdezhetnénk úgy most előre. Hát mit csinál az Isten? Most miért engedi el? Minek? És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén, ugye a föld négy jégtájára gondoljunk, népeket, a Gógot és a Mágógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint egy a tenger fövenye. Hát ezek meg kik? Mi ez a Góg és Mágóg? Mi ez a háború, meg mi ez a sátán, meg mi ez itt az ezer esztendő végén? Mi ez? Minek ez? Elolvasta-e valaki Ezékiel könyve 38. és 39. fejezetét? Akkor most csak néhány verset hadd emeljek ki belőle, nagyon fontos. Hiszen itt ez a Gog és Magog háború, ez Ezékiel könyve 38-39. Fejezetéből származó gondolat. Ott egy másfél fejezetnyi gondolat, és egy képet tár elénk. Nagyon rövid leszek azért, mégis muszáj visszalapoznunk. Tehát Ezékiel könyve 38-39. Fejezet. Csak kivonatosan néhány verset olvasok. Ugye itt a 38. fejezet elején már is a második versben olvassuk, embernek fia, vesd tekintetedet Gog ellen a Mágóg földjén. Tehát rögtön így kezdődik, hogy Gog és Mágóg. Tehát erre utal vissza Jelenések 27. Gog és Mágóg, vagy a 28. És kicsit később, a 7. verstől olvasom itt. Készülj hozzá, és készítsd elő magad, te és minden sokaságod, akik te hozzád gyűltek, és légy nékik vezérük. Fegyük a képeket. 8. vers. Sok idő múlva kirendeltetsz, esztendők végével bejössz a földre. Fegyük ezt a profétikus, finom utalást. Nem tudjuk, nem határoz meg semmit, azt mondja, esztendők végével. Mint ha azt mondaná, az a földi történelem, amikor az esztendőket számolja a föld, na annak a végére gondolj. Hát most számoljuk az éveket. Meg az ezer esztendőt is még ide számoljuk. Na annak a legvégére gondolj. Mert onnantól lehet, hogy éveket már nem kell számoljunk. Egy végtelen életnél az éveknek semmi jelentősége nincs. Azt mondja, amikor az éveket számolod, na ott, az esztendők végével bejössz a földre, amely a fegyvertől már megnyugodott, amelynek lakói sok nép közül gyűjtettek egybe. Emlékszünk Jelenések 7-re, amikor ott a 144 ezeret is olvastuk, hogy minden ágazatból és nyelvből és nemzetből gyűjtettek össze. Finom utalások, összefüggések, hallja meg a fülünk ezeket. És azt mondja, hogy fegyvertől megnyugodott. Olyan földre jössz be. Azt mondja, hogy sok nép közül gyűjtettek egybe Izrael hegyeire, melyek szüntelen való pusztulásban voltak, és a nemzetség népek közül hozatott ki, és azután lakozott bátorságosan minnyája. És azt mondja, és feljössz, bemégy, mint a szélvész, és leszel, mint a felleg, hogy beborítsd a földet te, és minden sereged, és a sok nép veled. És 10. vers, így szól az Úristen, és lesz abban az időben, hogy tanácsok támadnak szívedben, és gondolsz gondolatot. 11. és mondod, felmegyek a nyílt földre, jövök azokra, akik nyugalomban vannak, és bátorságosan laknak, akik laknak mindnyájan kőfal kerítés nélkül, sem zárjuk, sem kapujuk nincs nekik. Hát miféle képet használ? Nem az örök életnek, emlékszem, gyerekekkel egyszer beszélgettem egy ilyen kis csoportos beszélgetésben, és kérdeztem tőlük, gyerekek, mondjatok olyat, ami nem lesz az örök életben. És néznek, és úgy először a kis gondolataikban a fogalmi készletet át kell rendezni, és akkor mondom, akkor tudjátok, én kérdezek. Lesz az örök életben nagy kabát. És mosolyognak a gyerekek? Nem. Vagy lesz az örök életben biztonsági őr? Nem, miért nem? Ugye lehet beszélgetni játékosan ezekről, vagy lesz esetleg várfal? Nem. Vagy lesz-e kulcs? Nem. Zár. Nem. Tehát, és végig lehet, hogy miért nem? Ugye, mert ez egyszerűen egy lopó, másikat kizsákmányoló, bántó, betörő világban berendezkedtünk. Megtanultunk a bűn ellen, meg a bűnözők ellen valamiféle ilyen biztonsági berendezésekkel védekezni. És itt azt a képet írja le, hogy na az örök életben ilyen nincs. És azt mondja, van valami itt, van valaki, aki be akar törni oda, akik már lenyugodtak ettől, akiknek már nem kell a háborúskodás, akiknek már azt mondja, hogy is olvastam a 8. versben. Akik fegyvertől már megnyugodtak. Kapujuk, zárjuk nincs, várfalaik nincsenek, és már bátorságosan laknak, már kőfalkerítés nélkül vannak, zárjuk, kapujuk nincs nekik. Azt mondja, hogy te meg azért jössz, hogy zsákmányt vess, és prédát prédálj, ez a te gondolatod, hogy fordíts kezedet a már népes pusztaságok ellen, a nép ellen, amely a pogányok közül gyűjtetett egybe, amely jószágot és gazdagságot szerzett, és lakozik a földnek köldökén. És akkor itt kihagyok néhány gondolatot a rövidség miatt, és aztán 19. verset olvasom még innen. És féltő szerelmemben, búsulásom tüzében szólok. Bizony azon a napon nagy földindulás lesz Izrael földjén. Tehát itt azért olvastam ezt, azt mondja, hogy az Isten egyrészt féltő szeretet ki iránt, másrészt búsulás ki miatt. Két dolgot egyszerre említ. Féltő szeretet és búsulás egyszerre. Ez az Isten lelkében ott van mind a kettő. Féltő szeretet és a búsulás. És utána azt is mondja, hogy búsulásom tüzében. Emlékszünk, mit olvastuk? Mit olvastunk ott, hogy az Istentől tűz száll alá, és megemészti ezeket, akik miatt búsul. Szerintem tűz száll. És ugyanezt még a 39. vers fejezetből olvasom a 6. verset, és aztán itt zárom a visszaemlékezést. És bocsátok tüzet Mágógra, és azokra, akik a szigeteken bátorságosan laknak, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. Tehát itt mondja, bocsájtok tüzet Mágógra. Ugye azt mondja, amit Jelenések könyve is itt vissza idéz, hogy a 9. vers, hogy tűz száll alá az égből, és megemészti azokat. Na most a kérdés az, hogy mi történik? Miért idézi ezt az Ezékiel 38. 39. fejezetét? Gondoljuk csak meg az ítéletnek azokat a részleteit, amit itt a 20. fejezet elénk tár. Tehát Krisztus visszajön, elragadtatik mindenki ő vele, a mennyben lesznek 1000 esztendeig. 1000 esztendőn keresztül minden élő, igaz ember és bárki angyal bevonásával az Isten ítéletet tart, de nem csak ítéletet tart, hanem így mondanám, az ítéletét magyarázza. Most nem tudok emberileg jobb szót mondani. Föltárja az ítéletének az indokait, az okait, az összefüggéseit azért, hogy mind angyalok, mind emberek belátást nyerjenek abba, hogy az ő ítéletét mi alapján hozta meg. Emlékszünk, a 7 csapás idején megszólalt az a gondolat, hogy te szent és igaz. Igaz vagy, Uram, hogy ezeket ítélted. Tehát, hogy ez kiváltódjon erőszakmentesen, szabadon, kiváltódjon a teremtményekből, hogy tényleg Istenünk ez az ítélet tiszta és igaz. Nem fér hozzá kétség, nem lehetne jobban, nem lehetne mélyebben, nem lehetne igazabban, nem lehetne tökéletesebben. Nincs kérdésem, és akkor majd nem kérdeztek engem semmiről. Tehát nem befogja a szánkat, hanem megválaszolja az összes kérdésünket. Nagyon nem mindegy az Isten jellem az ítéletben. Tehát nem az a nagy kérdés, egy önző ember gondolkodik, egy önző hívő ember gondolkodik így, önző magát hívőnek nevező ember gondolkodik így, hogy jaj, mi lesz velem? Én meg azt mondanám az első angyal üzenetével, amit ugye néhány hete vettünk át, ne magunkat féljük, meg ne magunkat féltsük, meg ne magunkért aggódjunk, hanem féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Itt van értelme ennek az első angyal üzenetnek. Hát ne magunkért aggódjunk. Meg tudja hosszabbítani valaki az életét? Vagy a termetét egy arasszal meg tudja növelni? Vagy örök életet tud bárki a másiknak, vagy magának adni? Emlékszünk, mondom, ki olvasta Koméniusnak, Johannes Komenius, ugye a cseh tanár, Sárospatakon is tevékenykedett, és ő írja a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma című művében egy nagyon kis megindító, szép gondolat, azt mondja, hogy valahogy így hangzik, hogy miért tépelődnél azon, hogy meddig élsz? Neked ne arra legyen gondod, hogy meddig élsz. Neked arra legyen gondod, hogy jól élj. Az pedig bízd rám, és arra majd nekem lesz gondom, hogy meddig élj. Nagyon egyszerű a csere. Szóval neked, ember, arra legyen gondod, hogy jól élj, etikailag, igazán élj, igaz életet élj. Azt mondja az Isten, az meg az én gondom, hogy meddig. És én meg örök életet akarok adni, hogyha te ezt elfogadod. Nem kizárni akarlak, bejuttatni akarlak. És ugye ezért ez az ezer esztendős kérdés, hogy ezt mind az Isten ki akarja tisztázni. Hogy értsük meg, hogy senkit ő nem zárt ki, hanem emberek rázták ki magukat minden áron az ő kezéből. És azt mondja, ne, erővel nem vihetem be őket. Hát erőszakot tennék velük, ha most betenném őket oda, honnan ők menekülnének. Ugye szoktam mondani, olvastam én is, hogy a menny maga lenne a pokol azoknak, akik oda nem kívánkoznak. Mert nem kíván egy tisztességtelen ember egy tisztességes helyen lenni, egy erkölcstelen egy erkölcsös helyen, egy káromkodni szerető egy tiszta beszédű közegben. Szóval milyen örömet kínáljon a menny egy földi érdekeknek élő önző ember számára? Hát milyen örömet kínáljon a menny? Mit? Tehát ez a nagy kérdés, itt ezek fognak tisztázódni. Na de mire való az, hogy Sátánt vissza elengedi? És mi az a Gog és Magog? Hát ez a második föltámadás. Mindenkit föltámaszt Krisztus, aki valaha élt ezen a földön. Mindenkit. Mindenkit. Akik ott maradtak ezer esztendeig. Az ezer esztendő alatt Sátánnak mi a dolga? Szemlélnie a puszta földet, és azokkal egy földön lenni, akiket ő maga vitt pusztulásba. De azok közül senki nem él. Gyakorlatilag leegyszerűsítve, az Isten, mintha azt mondaná Sátánnak, nézd meg, mit csináltál. Ezt csináltad, nézd meg. Ezer esztendőig gondolkodj és szemlélj azon, hogy mit csináltál. Ez a te műved. Valahogy így lehetne leegyszerűsíteni ezt. Sátánnak ezer esztendő, és nem jut eszébe, hogy talán meg kéne változni. Tehát ezer esztendő, na ez az Isten eddig az ítélet magyarázata, az ezer esztendő végén pedig az ítélet bizonyítéka. Ennyi az egyszerű. Bizonyítja az Isten, azt mondja, nézzétek. Nem kérem, hogy fogadjátok el az ítéletemet szóban, megmutatom, nekik is visszaadom Sátánt, elengedem újra, és föltámasztok mindenkit, aki valaha élt a földön, de akiknek azt mondtam, hogy nem adhatok örök életet. Föltámasztja azokat is, de mit jelent az, hogy a szeretett várost körbeveszik? Feltételezi ez azt, amit a 21. fejezet már leír, majd a következő alkalommal, hogy az Istentől a mennyei Jeruzsálem alászáll a földre. És itt lesz egy rövid találkozási pont. Miért? Azért, mert Krisztus megmutatja a gonoszoknak is a mennyei Jeruzsálemet, emberi fantáziámmal eljátszok a gondolaton, hogy hát, ha eszébe jut valakinek, hogy ó, hát én ezt azért nem kellett volna elmulasszam. Hát legalább most. Hát, ha, na végre, most legalább valaki észhez tér. Hát, ha már az Isten megmutatja az örök életnek az első gondolatait, vagy az első lépéseit, a mennyi Jeruzsálemet, és azokat, akik majd abban, mint egy örök élet várományosai, de már ezer esztendő eltelt. Egyébként Ádám 900 évet, kicsivel több, mint 900 évet élt ugye a Földön, 930 esztendőt. Tehát azért az ezer esztendőhöz nem volt Ádám sem túl messze, emberként, itt a Földön, bűnösként. Tehát az ezer esztendő nem lesz olyan hosszú. Csak gondolkodjunk egy picit, vissza meg előre. Csak nekünk ilyen rövid. erkölcsileg ezért nem mindegy, hogy hogy használjuk fel ezt a 70-80 esztendőt. Na az 1000 esztendő végén elengedi Sátánt, és elengedi mindazokat, akik meghaltak, és azt mondja, hogy nézzétek, hogy mi történik. Szabad kezet kapnak, szabadságot kapnak. Na erről szólt az Ezékiel 38-39. Azt mondja, hogy jönnek és támadnak, és újra, és minden népet összeszednek, és azt mondja, azok ellen akarnak menni, akik már lenyugodtak. Ezek gyilkos szándékkal vannak ezután is. Nem kell nekik se az Isten, se az örök élet, se az újjáteremtett föld várományosai és leendő lakói. Senki nem kell nekik. Támadnak. Azt mondja az Isten, nézzétek, hát ezt a támadást most megfékezzem. Látjátok, ezért ítéltem így, mert nem állíthatók meg. Szabadságot kapnak, de támadnak. És az Istentől tűz száll alá az égből, és megemészti ezeket. És itt külön kérdés, mert ezt olvastuk, hogy és az ördög, és aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavább, ahol van a fenevad és a hamis próféta. Külön megemlíti itt ez a rész azt, hogy fenevad, hamis próféta, már megint. Van valami a történelem végén, ami veszélyes az emberi értelem és élet számára, ez a fenevad, ez a hatalom, amelyik bekebelez, lelkiismeret és gondolkodás szerint hatás alá veszi az embereket. És azt mondja, hogy oda ez a kénkő tavába vettetik, és kínosztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. Ugye innen származik az a gondolat, hogy örökké égő pokol. És erre szoktak hivatkozni. És külön úgy gondolkodom, hogy ez most tényleg akkor van egy örökké égő pokol? Tehát, hogy van egy örök élet, ahol élnek emberek boldogan, és akkor van egy örökké tartó valami tűz, amiben meg örökké szenvednek a ilyen hatalmak, meg emberek, meg... Hát az ugyanúgy élet, csak szenvedésteljes élet. Én ezt igazságtalannak... Most először elmondom az emberi benyomásomat. Én igazságtalannak tartom azt, hogy valaki él néhány évtizedet, és utána örökké szenved. Vagy hitet néhány évszázadig egy hatalom, és utána örökké szenved. Valakinek ez nem probléma, nekem probléma. De figyeljük meg, hogy ezt mivel azonosítja. Ez a kínosztatnak éjjel és nappal örökön örökké, hogy ez a tűz és kénkő tava, és kínosztatnak ott éjjel és nappal örökön örökké. Ez mi? Kétszer azonosítja. Ez az, amit kétszer azonosít a Biblia. Itt majd a 14. versben, amit rögtön olvasunk is, a pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. A pokol, halál, ugye a pokol, vagy sírgödör, a sír és a halál vettetének a tűznek tavába, ez a második halál, a tűznek tava. Ugyanezt megerősíti a 21. fejezet 8. verse, leírja, hogy kiknek részük a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Tehát azt mondja, hogy tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Volt a földön olyan, ahol kénköves égő tűz esett? Szodoma és Gomora. Emlékszünk, hogy hivatkozik vissza erre Júdás apostolnak a gondolata? Egy nagyon érdekes azonosítás, rövid. Jelenések könyve előtti könyv, Júdás levele. Egy pillanatra nézzünk csak rá. Jelenések könyve előtt. Júdás levele, egy fejezet, és ott a 7. vers. Júdás levele, 7. vers. Miképpen Szodoma és Gomora, és a körülöttük lévő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedték. Na most, ha most ég Szodoma és Gomora tűz, akkor menjünk el, nézzük meg. Mert örök tűznek büntetését szenvedték. Na, ez egy utalás arra, hogy a Biblia hol használja ez az örök, vagy örökkön örökké. Amikor azt akarja érzékeltetni, hogy végleg. És ennyire egyszerű. Végleges. Végleges megsemmisülés. Istentől tűzszáll a lázékből, és azt megemészti ezeket. Befejezem még a néhány verssel a 20. fejezetet, a 11-től a 15-ig. És láttam egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtatott. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állni az Isten előtt, és könyvek nyittatnak meg, majd egy más könyv nyittatott meg, amely az életnek könyve, és megítéltetnek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a sír is kiadta a halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltetnek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A sír pedig és a halál vettetett a tűznek tavába. Ez a második halál a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvébe, a tűznek tavába vetteték. Na most ez nem folytatás, hanem egy közbenső magyarázat, hogy érzékelteti, hogy az ezer esztendő előtt is. Amikor Krisztus második visszajövetele megtörténik, akkor azt mondja, hogy itt minden kiadja a halottakat. Tehát nem lehet a halottakat halva tartani. Egy nagyon egyszerű emberi mondás született az utóbbi évszázadokban, évezredekben. Az, hogy holdbiztos. Ugye ismerjük ezt? Ez holdbiztos. Amikor az emberek valami nagyon biztos, ez holdbiztos. Egy alkalommal a hétköznapi helyzetben munkások mondták, ez holdbiztos. Mondtam, hogy a halál nem biztos. És így néztek rám, ilyen hétköznapi beszélgetésben lehet ilyet mondani, hogy a halál nem biztos. Azt mondja, hogy? Miután föltámadunk? Egy visszakérdeztek. Hát mondom, menjetek egy-két temetőre, ki van írva, hogy föltámadunk. Mondom, ha ez nagy hazugság, akkor gyorsan vetessétek le. Ekkora hazugságot azért ne írjanak így köztére. És akkor elkezdtünk beszélgetni ezekről. És a Biblia nagyon érdekes dolgot állít. És Péter mondja ezt Krisztusról. És Krisztus haláláról és föltámadásáról. Azt mondja, Krisztusra visszaemlékezve Péter az egyik prédikációjában, hogy lehetetlen volt a halálnak őt fogva tartania. Akkor most melyik a biztos? A halál vagy az élet? Azt mondja, a halál az egy lehetetlen állapot. Az élet az biztosabb. Az Isten az élet istene. Az Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Az Isten pedig nem a holtak istene, hanem az élőké. De majd föl fogja őket támasztani. Most még alszanak. Dánielről is azt mondja, hogy majd felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Tehát, hogy gondolkodunk az életről? És még egy gondolat, itt már nem is részletezem, ezeket talán értjük így első olvasatra, vagy egy olvasatra is. Ez az életkönyve. Erre csak egy gondolat, és ezzel zárom. Most ide egy játékos, de mégis komoly kérdésem van, csak játékosan teszem fel, hogy az életkönyvébe beiratkozni kell, vagy kiiratkozni onnan? Én azt mondom, hogy onnan kiiratkozni lehet csak. Oda nem kell beiratkozni, mert eleve benne van mindenki. Az életkönyvéből csak kiiratkozni lehet. Csak kiiratkozni lehet. Oda nem kell beiratkozni. Hanem aki megszületik és él, mindenki Krisztus keresztáldozatának köszönheti az életét. De sajnos sokan kiiratkoznak onnan. De akiknek neve beírva van az életkönyvét, és beírva találtatik, és benne marad, azt mondja, azoknak nem árt semmi. Tehát így mondanám, ne iratkozzunk ki az életkönyvéből. Most csak nagyon egyszerűen akartam ezt megfogalmazni. Ezt azért mondom, mert mi emberek úgy szoktunk gondolkodni, hogy jaj, olyan nehéz üdvözülni, és olyan könnyű elveszni. Én azt gondolom, hogy a Biblia nem ezt tanítja. A Biblia pontosan azt tanítja, hogy nagyon nehéz elveszni, és könnyű üdvözülni. Csak mi emberek mit szeretünk jobban? Mit szeretünk inkább? Merre billen bennünk az, ami felé igazából a szeretetünk ragaszkodása mozdul? Az élet. Azt mondja, hogy valaki engem gyűlöl, mondja Krisztus, az szereti a halált. Valaki engem gyűlöl, az szereti a halált. Tehát lehet a halált szeretni? Igen, Krisztus gyűlölése kell hozzá. És akkor a halált szereti. Valaki pedig szereti az életet, és szeret napokat, hogy jót láthasson, az pedig távozzon el a gonosztól. Tehát Krisztus meg ezért van, hogy ezt tegye, és tehát rosszul fogalmaztam, túl nyersen és egyszerűen. Tehát Krisztus munkája, tevékenység, a megváltó munkája ezért van. Tehát nagy valaki félreértse a rövid fogalmazásom miatt. Tehát ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Volt egy gyülekezet Romániában, ahol erről beszéltem, hogy üdvözülni könnyű és elkárhozni nehéz, és ezt nem, egy keresztény gyülekezet ezt nem vette be. egyszerűen azt mondták, hogy nem. Én ezzel nem állítok igazat. Nem állítok ezzel igazat. De azért gondolják az emberek ezt, mert ma a teljesítményorientált világban úgy érzi mindenki, hogy el kell érni valamit. Meg kell szerezzem a pontokat, meg kell szerezzem a jegyet, meg kell dolgozzak a fizetésért, a jutalomért, az elismerésért, teljesítenem kell. Van egy ének, aminek egy részlete, nem tudom, ki ismeri, vagy ki nem, van egy ilyen részlete, hogy vajon, jaj, hogy remeg a szívem, vajon Jézus mesterem meg lesz-e velem elégedve? Hát én ezt az éneket, ezt nagyon gyorsan törölném. Ezt lehet, hogy már mondtam itt. Ez olyan rossz képet állít be az Istenről, olyan, mintha nekem teljesítenem kéne valamit, és akkor jaj, remeg a szívem, hogy jaj, meg lesz elégedve, vagy nem lesz meg elégedve? Nekem kell teljesítenem. Nem értjük a hit természetét, nem értjük a hit titkát. A hit az, amikor elfogadom az Isten munkáját, és nem iratkozok ki az örök életből. És nem iratkozok ki az életkönyvéből. De amikor az ember hagyja magát hitetni, ezért óv ennyire a hitetéstől, és ezért nagyobb fájdalom és baj a hitetés, mint maga a gyilkosság. Én köszönöm szépen a figyelmet. Még két fejezetünk van hátra, és a 21. 22. fejezet még szép gondolatokat tartogat, de a mai alkalommal talán az 1000 év kérdése kitisztult. Köszönöm a figyelmet!